Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
Manna FM.
És az utazási rovatomat halljátok. Vendégem a stúdióban Jurák Zsolt, világutazó, végre megérkezett Budapestre, Zuglóba. Szervusz, Zsolt,
jó reggelt, szép jó reggelt. Igen, de hihetetlen, nem is tudom, mikor volt, amit utoljára személyesen.
Hát régen, mert ugye vagy az volt, hogy felvétel volt, ezt most elárulom a hallgatóknak, vagy az volt, hogy telefonos élő interjú, és most már végre újra itthon vagy.
Így.
Mikor érkeztél haza?
Pár héttel ezelőtt.
Meddig
maradsz holnap reggel?
Meddig holnap reggel, igen, ezt mindjárt elmondjuk, hogy most Erdély így lesz a következő út. Viszont a mai napon egy nagyon érdekes, nem is tudom, desztinációt hoztunk így a hallgatóknak. Én végig Toraja földet mondtam, szép magyarosan, hát Toraja, pontos jével van írva, de ez ugye Toraja föld, igen, mondtad, és Celebesz szigete, ami Indonéziában van, és egyszer, amikor Indonéziáról beszéltünk, már érintőlegesen beszéltünk erről a nagyon érdekes szigetről és az ottani kultúráról, de most akkor egy picit bővebben belemegyünk. No, mesélj egy picit nekünk erről, hogy ez pontosan hol van, te mikor voltál ott, hányszor, mert mindenhol többször voltál már.
Igen, érdekes módon itt csak a második alkalommal voltam.
Jaj.
25 évvel ezelőtt voltam először, ugye Celebesz vagy Sulawesi az Indonéziához tartozik, egyébként a világ 11. legnagyobb szigete, Indonéziának is több mint 16 ezer szigete van, azok közül is a negyedik legnagyobb szigete, és ugye nem az egész sziget híres a haroti kultúráról, hanem csak annak van egy része. Na és ugye azért nem siettem oda-vissza, ha bár tényleg mesés gyönyörű a táj, gyönyörű rizsteraszok, megmerem kockáztatni, hogy szebb rizsteraszok vannak Toraja földön, mint mondjuk Balin. Még jó, hogy a helyi barátaim ezt nem hallják, de valóban, tehát annyira gyönyörű a táj, és annyira érintetlen ott a táj, de a probléma ott van, hogy ha el akarunk oda jutni, akkor a fővárosba repülünk először Makassarba, ahol túlzottan sok látnivaló nincsen, van egy holland előd, a kikötőt mutogatják, vannak különböző emlékművek, amit meg lehet nézni, egy-két meccset, de sok látnivaló nincsen, és onnan mentünk föl, amikor először voltam Toraja földre, ez egy 8 órás út, 8 órás autóút, ami nagyon szép tájakon megy keresztül. Ezzel nincs is probléma, a probléma azzal van, hogy nincs benne 100 méter szakasz, ami egyenes lenne.
Aha.
És én ezt rettentő rosszul viseltem.
Ez kilométerben mennyi volt egyébként?
250 kilométer körülbelül.
Akkor ahhoz képest 8 óra alatt az...
Igen. Én ezt nagyon rosszul viseltem, tehát gyomortechnikailag szörnyen viseltem, és ugye az nem egy motiváló dolog, hogy 8 órán keresztül az autóba utazol. Indiában ezt nagyon szeretem, mert ott olyan, mintha egy ilyen folyamatos mozinak a kellős közepén lennél, de azért Toraja földön ez nem annyira jó, mert és főleg ez a sok kanyargós út, ez nem tetszett, és amikor jöttünk visszafelé, akkor problémáim is oda meg is kellett állni, majdnem lekéstük a gépet miattam, mert egyszerűen annyira rosszul voltam.
De ez ilyen szerpentinek? Igen.
És ez annyira rossz emlék volt, hogy emiatt nem mentem vissza, de nagyon visszavágytam. Majd megtudtam, hogy egy kis helyi légitársaság üzemeltet heti 4 alkalommal ilyen kis propelleres gépet, amivel fel lehet repülni. Mondtam, hogy ops, itt a megváltó, nagyon szép 45 perces repülőút, és akkor azt mondtam, na akkor most már nagyon szívesen visszamegyek, mert alapban tényleg hiányzott.
És magyarul az autót váltottad ki.
Így van, és azért már elmentem. Nagyon kíváncsi voltam arra, hogy az elmúlt 25 évben ott mi változott. Rengeteg emlékem volt róla, és akkor rájöttem, hogy igazándiból semmi.
Minden ugyanúgy.
Egyáltalán semmi. Tehát teljes mértékben semmi nem változott. Amikor kijött a repülőtérre, éltünk a helyi irodának a vezetője, egy olyan szerkezet érkezett, amivel mondtam neki, hogy ne haragudjon, én ezzel szerintem 25 évvel ezelőtt is találkozhattam, mert éppen mindjárt szét fog esni az autó, tehát mondom, hogy biztos, hogy ezzel akarjuk-e végig menni az utat, mondta, hogy ez jó, meg kényelmes, igen.
Ajtok,
igen. Ennél rosszabb autóval már csak Pápuán voltam, de az vicces volt. Nagyon. De azért tehát ez egy tényleg, mintha ez a kocsi ott lett volna 25 évvel ezelőtt, hihetetlen rossz állapotban volt, és én emlékeztem arra, hogy milyen utakon fogunk menni, és kértem azt, hogy én értem, hogy ő a komfort miatt hozott egy mikrobuszt, hogy az mennyire kényelmes lesz meg minden, de kértem, hogy oldjuk meg azt, hogy személygépkocsival utazzunk, mert azért az lényegesen kényelmesebb. És amíg megálltunk ebédelni a Mammánál, egy gyönyörű listalasz mellett senki, tehát ember nem volt az étteremben, csak mi, és nagyon-nagyon kedvesen, isteni finom ebédet készít tettek el, tényleg zseniálisan jó volt, és addig az egy óra alatt ők lecserélték a mikrobuszt egy normális személygépkocsira, ami szintén nem egy mai darab volt természetesen.
Klíma volt benne?
Volt.
Na, hát akkor azért ahhoz képest Igen. Az már egy egészen pozitív
abszolút,
dolog.
Abszolút. De nagyon-nagyon kedvesek, nagyon aranyosak, tényleg hát a pozitív emlékek, azok előjöttek folyamatosan, és egy nyilván nagyon jó volt a kezdés, hiszen egy nagyon finom ebéddel, tényleg a rizsteraszok fölött benyúló étteremnek a teraszán fogyasztottuk el a helyi tradicionális falatkákat.
Amik mik nagyon voltak? Jók voltak.
Volt, amikor olyat készítettek, hogy egy bambusz csőbe tettek különböző fűszereket, kókuszt és csirkét. Ugye azt kell tudni, hogy a csirkét azt az Ázsiában, mondjuk főleg az indiai részen, de akár itt Celebeszen is, elég furcsa módon készítik el, tehát ilyen bárdal darabolják, és akkor tényleg a csonttól kezdve a
szilánk, minden benne marad.
Minden benne marad, ami nem egy jó dolog. Volt, amikor egy faluban voltunk egy ilyen ebéden, az nagyon klassz volt, mert körülöttünk volt vagy 30 kutya, és őket ezekre a csontokkal tudtuk etetni.
De azért ez veszélyes, az ember is lenyelheti.
Vigyázni kell mindenféleképpen, de egyébként maga ez a bambus csőben nyílt lángon sült kókuszos csirke, amiben mondom mindenféle zöld fűszerek bele vannak tuszkolva, és amikor fölvágják a bambus csőt, akkor már megcsapja az orrodat. Nagyon kellemes illat.
De a bambus csövet ráteszik a tűzre?
Nyílt tűzön sütik és meg az... a bambus csövet, ami bele van töltve fűszerekkel, növényekkel, fokhagymával, rengeteg gyömbér van benne, sóbors.
Szerintem az én gyomrom nem bírne. Nem,
fantasztikusan finom. Nem tudom. Nagyon finom. Hmm. Nagyon finom. Van egy másik, amit az én gyomrom nem bírt, az a fekete sertés. Hát maga a hús is, ahogy kinézett, már nem nagyon volt bizalomgerjesztő. Ezt nem ott az étteremben ettük, hanem amikor egy család vendégül látott minket, és mondták, hogy akkor kóstoljuk meg a helyi specialitásokat, mint például a fekete rizst, volt ez a fekete hús. Hát ez, elmondták a receptet, de nekem olyan volt, mintha ilyen vérrel sütötték volna egybe, és nem volt bizalomgerjesztő. Ezt nem, de a csirke, az a bambuszos csirke ott már másodjára is isteni volt.
Szerencsére van még egy kis idő ebédig, úgyhogy a kedves hallgatóknak a gyomra addig úgy talán rendbe jön. Most hozunk zenét, életöröm zenét, de jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést Jurák Zsolttal. Itt a 98.6 Manna FM-en utazási rovatomat halljátok, és Jurák Zsolt világutazó van itt velem a stúdióban végre. És hát a témánk is nagyon, én nem is tudom, hogy számomra egy nagyon érdekes téma, de azért ezt elárulom a hallgatóknak, mert én szeretem az ilyen horrorfilmeket, és az egész Toradzsa és Celebesz nekem egy kicsit ilyen horrorfilmre emlékeztető. Na most, hogyha beütitek, kedves hallgatók, tegyétek meg kérlek szépen, csak hogy értsétek és tudjátok, miről beszélünk, hogy a Google-be üssétek be, hogy Celebesz szigete, és hát ki fog jönni néhány érdekes fotó, vagy csak annyit, hogy mit tudom én, Celebesz kultúra, bármilyen kereső szót beütötök, és akkor látni fogjátok azt, amiről beszélünk most, és én akkor arra is kérlek, Zsolt, egy kicsit itt most felcsigáztam a kedélyeket, hogy mesélj nekünk az ottani, én nagyon-nagyon várom már, csak ilyen foszlányokban mondtál egy-két dolgot, meg így a fotóklubból, meg elolvastam én is néhány információt, és sok érdekességet találtam. Mesélj nekem kérlek erről a nagyon kis, nem is tudom, minek mondjam, az ő kultúrájukról, ami nem egy mindennapi.
Igen, már amikor először voltam, akkor is ez azért csábított engem, akkor ez nem volt divat még főleg 25 évvel ezelőtt ennyire utána menni az ilyen halotti kultúrának és egyéb dolgoknak, ami egyébként egy különleges része van Barin is, de Celebesznél ugye ők abban hisznek, hogy az élet az utolsó lehellettel nem ér véget, hanem onnan kezdik csak igazándiból majd a túlvilági élet, amire ők felkészülnek, számukra ez egy ünnep, ez semmiképpen nem egy gyász, és amikor, aki megteheti, az a halottaikat méltó módon búcsúztatják el, ami azt jelenti, hogy egy több száz, akár egy 1000 fős rendezvényt is rendeznek.
Közöm, de itteni lakodalom olyan.
Így van, én pont mondtam azt kint, hogy számomra egy picit megdöbbentő, hiszen a legnagyobb ünnep, amire a legtöbb vendéget meghívnak, az a halál, és nem az, amikor mondjuk egy gyerek megszületik. Az esküvő is fontos, de a legnagyobb ünnepség az mindig az, amikor így valaki az utolsó útjára távozik. viszonylag nehéz azért turistáknak erre becsöppenni, azért kellenek kapcsolatok, de ami nekem megvolt természetesen, és mi is el tudtunk menni egy ilyen haroti torra. Ez a tor, amin mi jártunk, ez ugye nagyon-nagyon vidéki részen volt, megálltunk a kocsival onnan, gyalog kellett bemenni, hiszen közel 1000 fős tömeg volt, ez egy 5 napos rendezvény.
5 napos?
5 napos rendezvény, ez egy iszonyatos költség, tehát ezt úgy kell elképzelni,
ez csak a gazdagok tudják megtenni
igen,
akkor.
Igen, igen. Ez kb. Olyan, mint egy indiai esküvő, hogy éveken át spórolnak rá az emberek. Itt is konkrétan a mama, aki meghalt, 5 évvel ezelőtt halt meg, és a lánya pedig 2 évvel ezelőtt, és összeválták őket, kettejüket, és így 2 főt temettek el egyszerre. Ugye, amit utána olvastál, ugye lehet tudni, hogy itt, ugye, amikor valaki meghal, akkor jellemzően ugye bebalzsamozzák, és a halottakkal együtt élnek, ugyanabban a házban, visznek nekik reggel, délbe, este ételt, cigarettát, italt, és ugyanúgy kezelik, minthogyha ez egy betegség lenne, egy olyan betegség, amiben az illető már nem tud mozogni.
Na, ilyen fotókat láthattok, kedves igen, hallgatók, igen, akkor igen, ugyanáron igen. Beöltöztetett csontvázakat igazából.
Így van. Van, ahol én voltam úgy a világ másik részén, ahol kihozták megmutatni a 200 évvel ezelőtt meghalt mamát. Csak magát a szerkezetet, ami elég döbbenetes volt ott is. Na, visszatérve Celebeszre, tehát ugye, és akkor azt kell elképzelni, hogy ezekre a helyekre, ugyanúgy, ahogy egy nagy lagzira, úgy készülnek föl, hogy vannak ilyen helyek, ilyen nagy pusztaságok, ahova fölépítenek különböző vendégfogadó házakat, vagy vannak olyanok, ahol már ezek eleve megvannak. Ezeket úgy hívják, hogy Tonkonán. A Tonkonán az egy nagyon érdekes stílusú épület, ami egy ilyen hajó emlékeztető formájú magasított épület, ami a földön kezdődő, de cölöpökön álló épület. Ezt használják alapjában rizs tárolásra is, tehát minél gazdagabb vagy, annál több ilyen tonkonánod van, amiben tudod tárolni a rizst, illetve az ilyen rendezvényeken is, illetve az életre is a falvakban használják. Most van egy ilyen nagy terület, ahol mi voltunk, ott voltak ilyen tonkonán házak, ahol, aminek az aljában ült már a sok száz fős vendégsereg lett, volt középen egy nagy tonkonán, amiben a 2 halottnak a koporsója ki volt téve, mellé volt téve egy bőrönd, mint hogy én utazom holnap, és össze vannak a dolgaim készítve, és a mamának ott volt még mellette a járókerete is. Hiszen az is szükséges, hogy vele menjen az úton, hiszen ő már nem tud olyan jól járni.
Ezt berakják azt is?
A járókeretet is vele teszik be majd a koporsóba. És volt egy külön épített épület, ahol a helyi rendőrségnek a vezetői, a polgármester és társai foglaltak helyet, és amikor találkoztam a unokával, akkor ő minket is ebbe a úgynevezett VIP sátorba
a polgármester mellett
meg. A rendőrfőnök mellett ültem egészen konkrétan, így van, és az előző adásban meséltem, hogy ott volt egy kisebb fajta baleset velem, hogy ez a szikla oldalára volt építve ez a különálló épület, és iszonyatos módon sár volt, mert előző nap végig esett az eső, és iszonyatos nagy sár volt, és valaki hozzám szólt bentről, és nem hallottam, amit mond, és megfordultam, és rosszul fordultam, és jobb kezemet rátettem a korlátra, de elkezdtem csúszni, és éreztem, hogy csúszom be a VIP épületnek alá, ami, hogyha onnan leestem volna, akkor leestem volna egy 30 métert, ami pont nem annyira hiányzott, és nagyon megijedtem, és rávágtam a kezemmel a fa másik oldal, egy egyáltalán stabilitást adjak magamnak, és meg tudjak kapaszkodni. Nem sikerült, és csúsztam be, és ott termett valaki, aki hirtelen elkapott egy pillanatra, és akkor tudtam stabilizálni magam, így nem estem le, ahova nem szerettem volna semmiképpen, de mire megfordultam volna, hogy megköszönjem az illetőnek, hogy segített, eltűnt. Nem tudtam neki megköszönni.
Ez az angyalod volt.
Igen, biztos, valószínű. A bal kezem az még mindig fáj, úgy rávágtam. Na és akkor bementem ebbe az épületbe, és akkor bemutatkozott az unoka, mesélt a nagyszülőkről, föl lehetett menni megnézni őket, hogyha akartam volna, de nem akartam fölmenni. Nagyon meredek faron kellett volna fölmászni, és az nem az én világom. És közben pedig mellettünk jobbra volt egy külön kis bódé, és ott volt a ceremóniamester. Abból is volt kettő, aki bemutatta az érkező vendégeket, aki bemutatta, hogy melyik faluból jönnek, a családok egyforma ruhába voltak öltözve, 30-40-en.
Ja, bocsánat, én rögtön abbahagytam, jeleztem a Zsoltnak, hogy annyira túlfutottunk már. 30, hát ekkora ceremónia, tehát még a lakodalom sincs ekkora.
Nincs,
tehát
nincs.
Egy erdélyi falusi lakodalom, ahol aztán össze, nincs ekkora. Na, jövünk vissza a zene és a hírek után, és innen folytatjuk a beszélgetést, maradjatok velünk. Valamint a másik mikrofonnál Jurák Zsolt világutazó. Utazási rovatunkat halljátok, és Toradzsa a Föld, én mindenhol Toraját mondtam magyarosan, Toradzsa a Föld Celebesz szigetére látogattunk el éppen, és egy nagyon érdekes történetnél hagytuk abba a hírek és a zene előtt a beszélgetést. Azt mondtam a hallgatóknak, akik most kapcsolódnak be az adásba, nekik is mondom, hogy keressenek rá a neten, hogy megnézzék, hogy miről is van szó. Celebesz szigete, ezt, hogyha beütitek, akkor nagyon érdekes fotókat fogtok látni. No, te egy halotti toron voltál.
Is, igen.
Ott
igen,
is igen. Voltál. Igen, és a ceremóniáról beszélgettünk, ugye, a hírek és a zene előtt, hogy ez olyan olyan, mint egy itthoni lakodalom, sőt, még nagyobb volumenű van, dologról beszélünk.
Egy ilyen eseményen minimum 20 vízibivajt vágnak le. Ugye azt mondják, hogy a vízibivaj minél többet vágsz le, annál tovább jut el a halott, mert a vízibivajnak az a feladata, hogy ők viszik a halottakat a további útjukra, és ezen a nagy téren, amikor a családok bevonulnak, és halljuk folyamatosan a ceremónia mestert beszélni.
Ijesztő ez a nevetés.
Igen, egyébként. Tehát nem csak a nevetés, nem ugye az egész konferencia.
És most egyébként mi történt, mit mondott?
Jelen pillanatban, hát ugye nem tudom lefordítani, mert jelen pillanatban vonult be az egyik család, fekete ruhába öltözve, és vitték magukkal az ajándékaikat, volt egy külön...
De a családot helység. Mutatta be, nem
így van,
szó szerint,
így van,
nem
így
tudjuk
van,
lefordítani,
így van,
de...
Így van, bemutatta a családot, és folyamatosan mesél, és folyamatosan sztorizik. Úgy van mindig, hogy egy nagy helység volt tőlünk jobbra, oda vitte be minden család az ajándékot, és utána pedig az asszonyok előkészítették, jellemzően ételeket visznek, nekünk, mint vendégeknek cigarettát kellett vinni.
Tehát az ajándék az kötelező? Ajándékot kötelező vinni ilyenkor?
Erősen ajánlott.
Igen. Erősen, mert ha nem viszel, akkor mi történik?
Hát semmi. De,
nem is tudjuk,
de,
mert ilyen nem hát volt még.
Igen, én is, amikor az előző alkalommal voltam, akkor is cigarettát meg italt kellett vinni, amikor a Pápua törzsekhez mentünk, akkor is cigarettát meg italt kellett vinni, úgyhogy...
És ez a családnál marad nyilván.
Így vagy... van, de utána ugye ezeket megfőzik, és utána pedig az asszonyok viszik az ételeket és felszolgálják. Tőlünk is kérdezte a nagyon kedves és fiatal unoka, aki egyébként Amerikából jött haza a temetésre, és ott is él kint régóta már, hogy szeretnénk-e velük ebédelni. Nem voltam akkor abban a pillanatban éppen éhes. Ugye amikor bejössz maga erre az egész részre, akkor több száz sertést vágnak le, eközött jössz a tiszta vérbe, úszik ott minden tulajdonképpen, és ugye ezeket az áldozati állatokat is hozzák körbe. A mi VIP standunk előtt voltak letéve a vízibivajoknak a fejei, és rá volt akasztva a vízibivaj szalvra a mája. Mert ugye az a legértékesebb része, és azt így a fejjel együtt, meg a májat, azt viszik el a falunak a vezetői, illetve az ottani fontos és első emberek, de hogyha a tonkonánokat megnézzük a képen, akkor azon is lehet látni, hogy rengeteg vízibivaj szarval vannak ezek kidíszítve, és ugye minél nagyobb lélegzetű a temetés, minél nagyobb volumenű a temetés, ugye őket nem a földbe temetik, hanem sziklába, rengeteg szikla és rengeteg hegy van, és a szikla falba vésnek különböző ilyen helyeket, amiben a koporsót teszik, és ugye minél több vízibivajt áldozó, minél nagyobb ceremónián veszel részt, annál magasabbra teszik föl a koporsót, és a külső részen ilyen teraszok vannak megcsinálva, és ott úgynevezett tautau bábuk vannak, és azokat a bábukat fölöltöztetik a halottnak a ruhájába, és ki van téve ez a tautau bábú a teraszra.
Tehát amit látunk a fotókon, mert ugye ezt láthatnak, meg mi is majd ehhez a hanganyaghoz fölkerül, ugye nem sokára majd a netre, és ott láthattok azon is egy ilyen képet, azok nem a holttestek, hanem akkor nem, azok a bábuk,
azok
amit
bábuk,
látunk.
És van egy specialista, akinél szintén jártunk, elmentünk hozzá, aki ilyen bábukat készít, ezek majdnem életnagyságú bábuk, és ezeket fölteszik a teraszokra, beöltözhetik a halottaknak a ruhájába, és ott van, hogy ő nézi az élet eseményeit, ott van velük, ezek kvázi ezek a sírok, ahova.
Tehát, hogyha itt az utakon mész, ilyen sziklák között, akkor ezeket láthatod?
Hogyne, természetesen igen, igen, rengeteg ilyen van, persze, rengeteg.
Hány turistával találkoztál, akár ezen a ceremónián?
Szállítólag vagy... legalább 5 embert láttam, aki nem volt helyi. Egy nagyon klassz szállodában szálltunk meg, hárman voltunk, egy baráti házaspárral, és...
Tehát az 5-ből ti voltatok hárman a turisták.
Így van, így van, így van. És a másik két ember pedig ugyanabban a hotelben lakott, ahol mi. Ez egy nagyon szép szálloda lehetett valamikor, ez a hotel, ugyanilyen Tonkonan házakban laktunk tulajdonképpen, mint amiket lehet látni ott Toradzsaföldön, csak hát ugye a vendégek elvesztek egy kicsit, tehát kvázi miattunk működött a szálloda. Amikor becsakoltunk az első nap, akkor ki volt írva a falra, hogy köszöntik a vendégeket, és ugye mi voltunk hárman, és ez nem változott másnapra sem, majd jött harmadnapra valaki még pluszba.
Ehhez képest az árak, tehát hogy ennek a szállodának az ára, az mennyire megfizethető egy magyar embernek?
Teljes mértékben. Mondjuk ez egy jó, nagyon jó szálloda, ez a legjobb szálloda ott a régióban. Ez egy, de még mindig jóval olcsóbb, mint hogyha az ember itt elmenne akár Magyarországon valahova. Tehát abszolút meg lehet fizetni a dolgokat.
De egyébként nem, az ember azt gondol...
Az ételek sem nyilván nem, és egy étteremben nem vészesen drága.
Hát nyilván, hogyha nincs olyan sok turista, akkor feltételezem, hogy nem az árakat nem nyomják fel annyira.
Hiszen a helyiek nem járnak étterembe. Bárhol is voltunk, bármelyik étterembe, mi voltunk csak hárman. Ez alól egy kivétel volt, egy kávézó, de erről majd később.
Milyenek az oka egyébként szerinted, hogy ennyire kevés a turista? Holott, amiről így mesélünk, meg tényleg, ha az ember fotókat néz, akkor egy olyan hely, ahol azt mondja, hogy egyszer el kell menni, meg kell nézni, meg kell ismerni.
Ezzel én is így voltam, de kérdezz meg 20 embert, hogy hány ismeri ezt a helyet. És én azt szoktam mondani, hogy ha valaki elmegy Indonéziába, és ugye nyilván Indonézia nem csak Bariról szól, hanem rengeteg fantasztikus látnivaló van, Szumátra szigete is ezek közé tartozik, ami gyönyörű, a Tobántóval, ott van Borneo, lehet menni a dzsungelbe az orángutánok közé, ugye ott van Komodó, Lombok, Pápua, és sorolhatnám. Ugye nagyon sok ember nem is tudja, nem is hallott Toradzsaföldről, meg az itteni különleges szokásokról.
Hallgatóink hallottak Toradzsaföldről, most viszont hozunk zenét, de jövünk vissza, és még folytatjuk a beszélgetést, maradjatok velünk. Utazási rovatomat halljátok, és Jurák Zsolt világutazó van itt velem a stúdióban, most még néhány percig, mert nem sokára vége ennek az adásnak is, és Toradzsa földjére látogattunk el, Celebes szigetére. Nagyon érdekes történeteket mesélt a Zsolt, szinte azt kell mondanom, hogy nem is tudtam beleszólni, meg nem is akartalak félbeszakítani, mert olyan, mint hogyha egy kicsit, aki vizuális típus, az tényleg ott érezheti magát a szigeten. Gasztronómiáról még beszéljünk egy picit, mert ugye említetted, hogy itt ugye egy halotti torról volt szó, hogy azon részt vettél. Turista nagyon kevés van ezen a helyen, Toradzsa földjén, Celebes szigetén, nyilván azért, mert ott hagyjuk abba a beszélgetést, hogy valószínű, hogy nem sokan ismerik ezt.
Túl exotikus,
igen, de érdemes egyébként egyszer elmenni, azt gondolom. Szóval gasztronómiáról mesélj nekünk egy picikét.
Ugye, ami ha elengedjük a halotti kultúrát, és tényleg ami ott még van, a gyönyörű tájak, és a gyönyörű tájakon rengeteg rizs van. Uh-huh. Ugye a rizs hasonlóképpen Indonéziának bármelyik másik területéhez, itt is nagyon népszerű, és itt az ő legexkluzívabb rizsük a fekete rizs, ami nagyon finom, Sri Lankán is lehet vele találkozni.
Hasonló íze van, mint a normál rizsnek, amit mi itthon fogyasztunk, vagy nem?
Olyan nagyon, tehát olyan még intenzívebb az íze, és olyan nagyon-nagyon finom, tehát ilyen nagyon jó rizs íze van, ha ilyet lehet mondani, lehet, hogy a szakácsok megköveznek, hogy nincs ilyen fogalom, de szerintem ilyen nagyon jó rizs íze van. Ez olyan, mint a piros banán, ami sokkal intenzívebb az íze, mint mondjuk egy sima átlagos banánnak.
Azt már itthon is lehet kapni, egyébként láttam.
Én még nem.
Képzelj, én láttam piros banánt, igen. Csodálkoztam is, hogy ez honnan jött. Na mindegy.
Igen, szóval ugye beszéltünk a korábbi a csúcs ételükről, a bambuszcsőbe sült csirkéről, illetve ők is minden formában eszik a csirkét, legfőképpen a csirke, az, ami népszerű, illetve ünnepeken a vízibiva is az asztalra került, de ugye az drága, tehát magyar pénzbe átszámítva 500 000 forinttól van egy vízibivaj, ami azért a helyi keresedeknek megfelelően elég drága, és ugye eléggé rágós a húsa, inkább a marhához tudnám ezt hasonlítani, úgyhogy nem egy gasztronómiai különlegesség.
És a fekete disznó akkor, amit még mondtál, ugye?
Azt engedjük el, mert az még gusztustalan is. Azon túl, hogy megkóstoltam, meg kellett kóstolni, de a kutyáknál kötött ki, megpróbáltam udvariasan, amikor nem néztek oda a vendéglátók a kutyusnak átadni. A kutyák nagyon boldogok voltak, ők nyilván nagyon szeretik, én ezt kevésbé, de nem egy gasztronómiai felleg vár. Tehát azért az ottani ételek egy picit európaiak is, amiket lehet rántott csirke, meg ilyenek, tehát nem annyira különlegesek. Avokádot azt intenzíven használnak, hál' Istennek, az nagyon finom. Illetve hát még ami nekem nagyon fontos volt, nyilván, ha Tolajdzsaföldön járunk, nem csak a gasztró, hanem az ital, és az italon belül is nyilván a kávé. Így van, hiszen a Toradzsáknak nagyon híres a kávéjuk. A Toradzsa kávé az egy nagyon-nagyon híres és nagyon jó minőségű arabika kávé, és megkértem az idegen vezetőt, hogy hát akkor én most elmennék egy ilyen igazán zseniális jó kávézóba, és innék valami finom kávét. Elvitt egy ilyen helyi kávézóba, ami úgy jó volt, de hasonló, mint a Barinész kávé, megdalálják, beteszik ebbe a kis kütyűbe, lenyomja, és akkor várjunk 2 percet, és akkor egy ilyen hosszú amerikánóhoz hasonló kávé jön ki belőle. Én ezt nem annyira szeretem, úgy is mondhatnak, hogy egyáltalán nem szeretem, de nyilván tiszteletből, jó indulatból megittam. Hoztak hozzá valami sütit, ami egy ilyen égett fánk volt, de irgalmatlan édes. És akkor mondtam neki, hogy én inkább valami olyan kávézóba mennék el, ahol van ilyen presszó kávé, amit a Toradzsa kávénak az ízét jobban ki lehet hozni. És akkor mondta, nincsen itt Toradzsaföldön. Jó, rendben van, de én nem nyugszom bele ezekbe a válaszokba, és másnap reggel mondtam neki egy címet, hogy én ide szeretnék elmenni. És mondta, hogy jó, hát akkor menjünk el. Mondta, elég messze van ez. Én nem mondom, milyen messze van? 3 kilométer. Mondom, akkor hidaljuk át ezt a 3 kilométert valahogy, és akkor abba az irányba kéne fordulni. És akkor megérkeztünk egy kávézó gurmé paradicsomba, tulajdonképpen, ahol a cappuccinótól a presszó kávén át a latteig mindenféle kávét készítettek az ő nagyon finom Toradzsa kávékból, majd ott minden nap reggel és délután is gazdagítottuk a helyet, és az idegenvezető, aki 20-valahány éve idegenvezető, megkóstolta a cappuccinót. És mondom, hát hogy nem.
Először?
Igen.
Most?
Aha. Hát hogy nem tudta, hogy ez a hely létezik. Hát mondom, csak kérdezi, ha gasztronómiáról van szó, hát kérdezi, hát megtalálom én neked a jó helyeket, és nagyon ízlett neki a történet. Másnap, vagy később egy láttéval próbálkozott. Nem mondom, mi van? Hát mondom, nem a híres Toradzsa kávét isszuk, hanem az abból készült különlegesség. Hát nagyon finom. Hát mondom, akkor egészségedre. És akkor nagyon finom, ilyen kis sült banánokat lehet hozzá fogyasztani.
Hasonlóan készítik szeretnék egyébként a kávét, mint itthon, csak teljesen, maga a kávé minősége.
Úgy készítik, mint itthon. Nagyon profi barista készülékeik voltak, és ugye megtudtam, ez egy fiatal hölgynek a tulajdonába lévő kávézó, aki 6 éven át a Maldív-szigeteken dolgozott, ott összesporolt egy kis pénzt, és hazajött Toradzsaföldre, és nyitott egy kávézót, de tényleg az ékszerdoboz, amit én imádok a bútorokban, a kis táblakommunikációban, megjelenésben, olyannyira volt izgalmas hely számomra, hogy az utolsó nap a szárodában nem is reggeliztünk, hanem átmentünk oda reggelizni. És tényleg nagyon-nagyon-nagyon jó volt, és árérték arányban aztán tényleg viccesen olcsó volt. Rendeltem tőlük 1 kiló kávét, össze volt már a csomag készítve, mire mentünk meg minden, és iszonyú jó kávéjuk van.
És ott idegenvezetővel érdemes ugye ezeket a helyeket egyébként körbejárni. Mennyire beszélnek, mármint a Toradzsaföldre el tudsz jutni idegenvezetőnél?
Oda el tudsz jutni természetesen, de egy ilyen halotti tort, meg egyebeket nem. Tehát ott nincs olyan, hogy bérlek egy autót, és akkor vezetek. Ott csak úgy működik a dolog, hogy sofőrt kapsz és idegenvezetőt.
Na de ha ott nincs turista, akkor hogyan tud? Jó, oké, most én ismerlek téged, te nekem segítesz abba, hogy én mondjuk eljussak egy ilyenre.
Bármikor.
De hogyha mondjuk valaki, most a hallgatók közül éppen nem téged keresne, meg van valaki, hát akit
fölmegy feltud? Fölmegy az internetre,
vannak,
és talál.
Ilyen, aha, vannak.
Hát, nincs sok, mert ugye nem annyira elterjed, de nyilván lehet találni, akik ezzel, lehet akár elmenni oda társas úttal is. Azt nem javaslom, mert az egy tömeg, tehát az nem, az itt az a jó, amikor, és abszolút nem drágább elutazni privátban, és akkor az tényleg arról szól, az én igényeimnek megfelelően tudom ezeket a dolgokat, és az én tempomba tudom ezeket a dolgokat megnézni, és itt sokkal több esélyed van arra, hogy legyen lehetőséged részt menni egy halotti toron, ha már tudsz előre mondani, hogy ekkor és ekkor vagyok ott, és akkor ők neked keresnek egy ilyen lehetőséget. Tényleg, de nem csak túlzottan sokat beszéltünk a halotti torról, tájban,
hát, de mert ez annyira érdekesség volt, nyilván.
Aki szeret hegyet mászni, és mi elmentünk is falvakat megnézni. Egyszerűen páratlan szépsége van magának a helynek. Ahogy mondtam, megmerem kockáztatni, és bocsánat érte, hogy a természetben sokkal természetesebb és sokkal kevésbé turistás, mint Bali mondjuk.
Ó, még tudnánk beszélni, én azt érzem erről legalább egy 2 órát, de nem baj, majd legközelebb még lesz szó erről is, meg hát Erdélyről is fogunk beszélni. Zsolt, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm, csodálatos hétvégét mindenkinek.
Kedves hallgatóim, ebben az órában Jurák Zsolt világutazó volt a Családi Manna vendége.
Manna, ez a Családi Manna.